A mi segítségünk és új kenyéri ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a Máté evangéliumának 6. részében. A Máté evangéliuma 6. részének a 25. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. Azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több éj az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csőrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok éj azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére.
Oh. imádkozzunk.
Gondviselő Istenünk, mennyei édesatyánk, annyiszor merészkedünk mi kérésekkel eléd, de most hálát adni jöttünk. Az új kenyér ünnepén szeretnénk megköszönni nem csak a mindennapi kenyeret, hanem azon túl mindazt, amivel szükségünket kielégíted. Köszönjük, hogy Jézus által hirdetted, és a szívünkbe akarod nagyon erősen vésni, hogy ismered a mi szükségeinket, és idejében gondot is viselsz minden szükségünkről. Bocsáss meg, Urunk, hogy a szükségeinken túl igényeink is vannak. Sokszor nem a szükségeink kielégítését kérjük tőled, hanem akár luxus igényeinket is eléd merjük tárni. Nem csoda, ha nem válaszolsz az ilyen jellegű kéréseinkre. Köszönjük, hogy tudatod újra és újra velünk, elég minden napnak a maga baja. Bocsáss meg, hogy sokszor a holnapért, a holnap utánért is aggódunk. Pedig senki meg nem ígérte nekünk, nem hogy a holnap után, hanem még a holnapot sem. Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk minden nap végén olyan hálásak lenni, hogy békés szívvel hajtsuk le a fejünket. És soha ne gyötrődjünk és hánykolódjunk a holnapi nap dolgaiért. Köszönjük, Jézus, hogy ebben te magad vagy a legmeggyőzőbb példa, aki soha nem aggódtál, aki a vihar közepette is nyugodtan tudtál aludni. Ez nem olyan közönyt és nem törődömséget jelentett részedről, amire esetleg hivatkozhatnánk, hanem ez azt jelentette, hogy egész lényeddel az Atya kebelén nyugodtál, teljes bizalommal és rejáhagyatkozással. Könyörülj, Jézus, rajtunk, hogy ma a hálaadás napján újra tanulgassuk tőled, hogyan hajtsuk le teljes bizalommal a fejünket minden este, nem csak a párnánkra, hanem a mi mennyei atyánk kebelére is. Mert ez ad igazi nyugalmat, belső csendet, igazi létbiztonságot nekünk. Cselekedj hát, Urunk, hatalmasan, és tanítgass ma is minket igédből hozzád méltó módon élni. Amen.
Thank you.
Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten üzenetét a Máté evangélium a 6. részéből, a 11. és a 34. versekből. Felolvasom az igét Máté evangéliumának a 6. részéből, a 11. és a 34. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Meg a testvérek, a mi atyánkat általában a keresztény ember rendszeresen elmondja. Ha sokan nem is mernek saját szavaikkal fogalmazva naponta beszélgetni Istennel, legalább ezt a megtanult jézusi imát ismerik és mondogatják. Nem tudom, mennyire tudatosan mondjuk ezt rendszeresen, és mennyire figyelünk föl arra, hogy Jézusnak ebben az imájában, azaz, amit nekünk adott át, és aminek gyakorlására minket buzdít, 6 kérés van. Ez a most felolvasott, a mindennapi kenyérre vonatkozó kérés tulajdonképpen az első igazi kérés. Mert a Jézustól tanult imának első 3 sora nem is kérést tartalmaz, hanem Isten magasztalását, Isten dicsőítését. És az igazi kérések sora tulajdonképpen itt kezdődik, amikor már eljut Jézus a mindennapi kenyér kérdéséhez. Azaz, a kérések sorában tulajdonképpen ez van az első helyen. A mindennapi életünkre vonatkozó kérések sorában. Ez azt bizonyítja, hogy Jézusnak nagyon fontos volt a kenyér kérdés, akár csak nekünk, mindennapi embereknek. Azaz, Jézus nem úgy tanított, hogy az ő tanítása valahol megfoghatatlanul a levegőben lógott volna, és csak a lelket akarta volna táplálni, miközben nem törődött volna az ember testi szükségleteivel. Lám, ez a mindnyájunk által nagyon jól ismert imádság is központi helyen foglalkozik a testi szükségeink kielégítésének a kérdésével. Mert hogy Jézus is ismerte az éhséget. Nem egyszer olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus is megéhezett. Különösen, amikor a 40 napi önkéntes pusztai böjtölést választotta, ott is olvassuk, hogy végre megéhezett. És noha megéhezett, és éppen ebben a pillanatban lepte meg a kísértő, azzal a sugallattal, tanáccsal, hogy változtasd a puszta köveit kenyerekké, Jézus mégsem változtatta a köveket kenyerekké. Sőt, amikor már megéhezett, akkor is azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mivel? Úgy folytatja Jézus, hogy Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Mi talán szívesebben átfogalmaznánk ezt a mondatot, nem csak kenyérrel él az ember, mert jaj, a kenyér messze nem lenne elég, hanem kellene mellé hús is, ahogy kérte Izrael népe a pusztai vándorlás idején, Isten ellen lázadozva. Persze kell mellé víz is, sőt annál több is, akár egy finom pohár bor is a hús mellé. És kell még ruha, és kell még lakás, és kell még autó, és kell még nyaraló, és kell még egzotikus utazás, és jaj, kell még a gyermeknek diploma, és neki is még lakás. És kiderül, hogy a felsorolás oly hosszú, alig tudunk a végére érni. Vajon jól mondta hát Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével is, ami az ő szájából származik? Persze, hogy jól mondta, mert hogy amikor ő kenyérről beszél, akkor minden szükségünkről beszél. És itt hangsúlyozzuk, hogy minden szükségünkről, nem minden igényünkről, nem minden elkényeztetett ember kívánságáról, nem minden luxus elvárásunkról beszél Jézus, hanem ami mindennapi szükségünkről. Most hát ezért mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember, az embernek szüksége van ezentúl a lélek kenyerére is. Egyik Zsoltár csodálatosan fogalmaz, visszautalva Izrael pusztai 40 évi vándorlása idejére, hogy az angyalok kenyerét ették, Izrael fiai, az angyalok kenyerét ették. Különös ez a fogalmazása a Zsoltárnak. Mert hogy Isten szeretne nem csak a föld termésével táplálni minket, szorgalmas munkát, gyümölcsével, hanem szeretne valami felülről származóval is, hogy az életünk igazi egyensúlyban maradjon. És jaj, miért van annyi önzés, irigység, harag, más dolgainak az elkívánása? Miért van annyi fösvénység, zsugoriság és önzés? Mert csak kenyérrel akar élni sok ember, és nem Isten igével is. Csak testének dédelgetése, kényeztetése, kielégítése és szórakoztatása a végcélja sok-sok embernek. És a lelkét egyáltalán nem táplálja. Ezért van ez a rettenetes egyensúly eltolódás, ezért van annyi aggodalmaskodás, ezért van annyi harc, ezért van annyi irigykedés, ezért van annyi pereskedés egy darab kis földért, egy kis romlandó, nyomorult földi örökségért. És ráadásul Jézus azt is mondja, ne aggodalmaskodjatok hát a holnap felől. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, ezért ne aggodalmaskodj a holnap felől. Kutatók fölmérték, hogy 40%-ban általában olyan dolgok miatt aggódunk, amik soha sem történnek meg. 40%-ban. 30%-ban a múltra vonatkozó dolgok miatt, amelyeken már amúgy sem tudunk változtatni. És lám ez már 70%. 12%-ban a mások dolgai miatt aggódunk, amelyek nem is ránk tartoznak, és amikbe nem is kellene beleavatkoznunk. 10%-ban a valós vagy csak képzelt betegségekkel kapcsolatosan aggódunk. És végül 8%-ban aggódunk olyasmi miatt, ami esetleg tényleg megtörténhet. Ez sem biztos, hogy mindig megtörténik. Tehát csak megtörténhet, 8%. No hát, ezért mondja valaki nagyon bölcsen, hogy az aggodalom olyan, mintha előre fizetnél kamatot egy olyan tartozásra, ami nem is a tied. Hát ki olyan balga közülünk, hogy elmenne a bankba, és azt mondaná, hogy XY tartozásáért akarom fizetni a kamatot. Hát az nem az én tartozásom. Azt a kamatot nem én kell kifizessem. Most hát ezért balga dolog aggodalmaskodni. Persze mi ezt tudjuk. Gyakran hallottunk mi már erről. Azt is, amit valaki nagyon bölcsen így fogalmazott az aggodalmaskodás kapcsán, hogy az felségsértés. Kétségbe vonom aggodalmaskodásommal Isten hatalmát. Azt a képességét, hogy tud gondoskodni az ő teremtményeiről. Ez olyan, mint amikor a kisgyermek, aki felszabadultan játszadozik, meg se fordul az agyában, hogy este mi lesz a vacsora, vagy reggel lesz-e mit enni, mert ő tudja és tapasztalta, hogy az ő szülei gondoskodnak róla. Ha kétségbe vonná a kisgyermek a szüleinek ezt a gondoskodó képességét, ezzel felségsértést követne el velük szemben. És tudjuk, valamikor az önkényuralmak idején a felségsértés fővesztéssel jár. Hát ezt érdemelnénk mi az aggodalmaskodásunkért. És lám Jézus ehelyett, hogy lecsapná a fejünket, jön és tanítgat, szeretettel, sőt, nagyon tágra akarja nyitni a szemünket, és azt mondja, nézzetek csak szét magatok körül, kicsit figyeljetek ebben a világban, szemlélődjetek, nézzétek meg a liliomot, a hervadó növényt, milyen pompáson felöltözteti az Isten. Nézzetek a madarakra, nem vetnek, nem aratnak, csőrbe nem takarnak, mégis az Isten eltartja őket. Alig virrad már, dicshimnusz zengedeznek az ő teremtőjüknek. Ehelyett pedig mi sokszor panaszosan és morgolódva ébredünk fel. És aggódva, jaj, mi lesz ma? Mit főzzek mára? Sok háziasszony gyötrő kérdése. Engem is gyötör ez a kérdés sokszor. Azért, mert gyötör valaki mellettem ilyen kérdéssel. Mit főzzek mára? Drága, nézd szét a kamrában, a pincében, a hűtőben. Van mit főzni, csak ki kell találni. Testvéreim, annyiszor tele vagyunk félelemmel, szorongással, aggodalommal a holnap miatt. És Jézus azt mondja, elég minden napnak a maga baja. Azt mondja itt Jézus a mi atyánkban, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Figyeljük meg ezt a pontos fogalmazást. Mindennapi kenyérről beszél Jézus, tudja, hogy nem csak ma van szükségünk kenyérre, hanem holnap is, és holnap után is. Mindaddig, amíg életet ad nekünk Isten. Tehát Jézus átfogó módon az egész életünkre vonatkoztatva tanítgat minket helyes módon kérni. De azt mondja, a naponkénti, a mindennapi kenyeret add meg nekünk ma. Mi lenne, ha az ölünkbe hullatna tisztonna kenyeret, és azt mondaná, 70 évig fogsz élni, kedves barátom, raktározd el szépen ezt a sok tonna kenyeret, oszd be jól, 70 évig ez a te adagod. Hát kétségbe esnénk. Hát uram, megszárad, ránk penészedik, hát ebből nemhogy egy hét múlva, hát akkor 10 hónap múlva mit fogunk enni? Hanem azt mondja, add meg nekünk ma, milyen bölcsesség van Isten gondoskodásában, hogy mindig friss, mindig új legyen, mindig kívánatos legyen. És így vagyunk a lélek táplálékával is, amiről Jézus beszél, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is. Hogy az mindig friss legyen, mindig kívánatos legyen, mindig legyen valami mozgató erő benne, mindig megvidámítson, mindig föllelkesítsen, mindig új tüzet gyújtson bennünk. Mi lenne, ha egy prédikáció elég lenne nekünk. Mi lenne, ha egy Biblia vers elég lenne nekünk egy egész életre? Nem! Azért olyan színes, azért olyan változatos, az olyan gazdag Isten lelki tárháza, hogy minden nap új és új, friss adagot adjon nekünk. És mindig csak a mai adag. Ugye emlékszünk az Ószövetség eseményeire, megint csak a pusztai vándorlás idejére utalok vissza, amikor a mannával táplálta Isten az ő népét. Ilyen csodálatos az a leírás, hogy menjetek korán reggel, minden nap szedjetek, de csak arra a napra való adagot. Ha valaki kapzsi módon 2-3 napi adagot gyűjtött be, a másnapi úgyis megromlott másnapra. Mert Isten másnap is adott frissen. Tehát felesleges volt gyűjtögetni előre, kapzsi módon halmozni. Viszont, mikor jött a nyugalom napja, a szombat a zsidóknál, akkor Isten előre megmondta, hogy péntek reggel 2 adagot gyűjtsetek, mert szombat reggel nem lesz manna, hiába mentek kiszedni. És volt, aki azt mondta, hát minden nap volt, majd megyek, szedek holnapra is. Holnap nem szedhettek. És aki pénteken nem szedett 2 napi adagot, a szombaton éhezett. Mert az Isten világában rend van, és ezt olyan nehezen akarja megtanulni az ember. Hogy van munkás hétköznap, és van ünnepnap. Van pihenés, és van munka. És ennek a rendjében tud az ember igazi lelki egyensúlyban és egészségben megmaradni. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Testvérek, nagyon kedves kis történet maradt fent, a francia hugenotta üldözés idejéből, 16. században, ugye, amikor a vérengzés zajlott Párizsban és környékén a francia protestánsok, a hugenották ellen, akkor megölték a hugenották vezérét is, Coligny-t. És neki volt egy udvari papja, aki utolsó percben az ő vezérének a tanácsára egy szénapadlásra menekült az üldöző katonák elől. És ott a szénában elrejtőzött. Katonák fel is mentek, keresve az elrejtőzködőket a szénapadláson, még a kardjukkal bele is döftek többször a szénába, de nem találtak rá erre a rejtőzködő papra, erre a protestáns lelkészre. Napokon át keringtek a katonák a házak körül, és ő nem mert moccanni a szénapadlásról. Mi lesz vele? Éjjel hal, szomjan hal. De Isten gondoskodott különös módon róla. Minden nap feljárt egy tyúk a szénapadlásra tojni. Minden nap. És Isten ezt a naponkénti egy tojást használta fel arra, hogy ne haljon éjjel és szomjan. Amíg elmúlik a veszély. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Naponkénti tojás adagot add meg nekünk ma, lehetne így is mondani. Milyen csodálatosan gondoskodik Isten, így is az emberről. Egy tyúk minden napra ad egy tojást, egy gyümölcsfa egy évre elegendő termést, egy fészek, krumpli sokkal több, mint amit elültet az ember. Egy kalász, búzakalász sokkal több, mint amit elvet az ember. Egy szemből lesz egy egész búzakalász. Nem csodálatosan gazdag Istenünk van nekünk? Miért felejtjük mi el ezt olyan sokszor? Add meg nekünk ma. Ugye itt az adásról is szó van. Hogy Isten olyan atya, aki adni szeret. Nem csak kér tőlünk. Mielőtt kérne, ad. Azért ad, hogy legyen miből nekünk is adnunk. És ez a baj, hogy sokszor ezt is elfelejt az ember. Hogy nem csak a mi erőfeszítésünk, a mi képességünk, a mi verejtékező munkánk nyomán van, amink van, hanem Isten különös adományozó szeretete nyomán van, amink van. Mert hiába néktek, mondja ugye egyik gyönyörű zsoltár, korán kelnetek, későn feküdnötök, szerelmesének álmában áld eleget. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap aludjon, éjjel-nappal az Isten gyermeke, az Isten úgyis majd ad eleget, nem. Hanem megelégíti őt, még álmában is. Úgyhogy szorgalmasan dolgozik, és Isten ad áldást a földjére, és ad termést az ő munkányomán. Azért, hogy adhasson. És ez megint olyan nehéz nekünk megtanulni. Ami mindennapi kenyerünkből adjunk annak is, aki rászor. Mert Isten erre is megtanította az ő népét az Ószövetségben. Miért jelölte ki a törvény alapján a tized fizetést Izrael népinél? Jövedelmének 10%-át vigye az Isten oltárára. Osszák szét a szegényeknek. Segítsék az Isten ügyét. Mert a 90%-ot Isten olyan bőségesen biztosítja aztán, hogy abból meg lehet élni nyugodtan. Mi messze esett már éppen a kereszténység a Jézus népe ettől a gyakorlattól. Tudunk mi buzgó neoprotestáns testvérekről, akik jövedelmük 10%-át az Isten oltárára teszik. Ismerünk gyülekezetünkben is olyan atyafiakat, akik ezt komolyan veszik és gyakorolják, meg is áldja Isten érte őket. De azt is tudjuk, hogy református népünk nagy része még a jövedelmének 1%-át is fogcsikorgatva, sőt nem is adja az Isten oltára. Hát akkor honnan legyen bőséges áldás és megelégedés sok-sok ember életében? Alfred angol király egyszer a dánokkal vívott csata után mindenét elvesztette. Trónját, hatalmát, jövedelmét, és egy kunyhóban volt kénytelen meghúzódni feleségével együtt. Egy este egy ismeretlen vándor toppant be kunyhójukba, kenyeret kérve. Az asszony azt mondta, hogy egy utolsó darab kenyerünk van már, nincs miből adnunk. A hatalmát vesztett király, Alfred azt mondja a feleségének, hogy add oda a kenyér felét, mert az az Isten, aki 5000 embert tudott táplálni 5 kenyérrel, minket is eltarthat fél kenyérrel. Milyen helyes lelki matematika ez? Az az Isten, aki 5000 embert el tudott látni bőségesen, 5 kenyérrel, hogy ne tudna eltartani minket, fél kenyérrel. És odaadta a felesége a fél kenyeret az éhes koldusnak. És nem sokkal ezután Alfred király visszakapta koronáját, hatalmát, jövedelmét. Mert Istentől nem csak azért kérünk, csak nekünk adjon, hanem azért is, hogy legyen miből másoknak tovább adnunk. És ez is a lelki egyensúlyhoz tartozik. Újra és újra adakoznom kell, kérdezte a fösvény ember. És egy adakozó szívű keresztjén barátja így válaszolt neki. Nem kell újra és újra adakoznod, csak addig, amíg látod, hogy a Mester megszűnt neked adni. Csak addig. Amikor megszűnik Isten neked adni, neked sem kell többet továbbadni. Mikor fog megszűnni az Isten adni? Soha. Ha tehát te mindig kapsz valamit Istentől, akkor ez azt jelenti, hogy mindig kell valamit továbbadni. És így segít az Isten népe ezen a világon, és így biztosítja azt, hogy egyre kevesebb ember aggódjon, szorongjon és féljen a holnap miatt. Ne aggodalmaskodjatok tehát az élet felől, a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Elég minden napnak a maga baja. Testvérek, egyszer egy fehér misszionárius nő szolgált a feketék között, és ott látta, hogy egy néger asszony testvér olyan ragyogó, derűs, békés természettel jár kell minden nap. És megkérdezte ez a fehér misszionárius nő, amúgy ugye hitben élő, Krisztus nevében oda ment szolgálni közöttük, ugye hitben élő asszony, hogy hát mi a titka ennek a te véghetetlen békességednek és naponkénti derűnek. És nagyon bölcsen válaszolt ez a fekete hívő asszony. Azt mondja, én az Isten jobb kezéből élek, te pedig a bal kezéből élsz. Hogy érted ezt, kérdezte a fehér misszionáriusnő? Úgy, hogy amikor neked pénzre van szükséged, akkor kihúzod a fiókot, vagy ha nincs benne, akkor írsz haza, és a téged támogatók küldenek neked pénzt. Én viszont, ha pénzre van szükségem, akár néhány fillére is, kénytelen vagyok kopogtatni a menny kapuját. És az megnyílik, és az én mennyi atyám gondoskodik róla. Ezért mondtam, én az Isten jobb kezéből élek, te pedig a bal kezéből. Lehet Istenből élni, így is, és úgy is. Lehet úgy élni, hogy felszabadult szívvel, derűsen, minden nap jókedvel megköszönöm a filléreket, és lehet úgy is, hogy tudok Istenről, kérek is tőle, beszélgetek is vele, és mégis szorongok, jaj, mi lesz holnap. Ezért mondja Jézus, a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől, minden napnak elég a maga baja. Elég minden napnak a maga baja. Egyszer 8 hajó törött, nagy bajba került, gumicsónakokon próbálták túlélni a hajótörést. 4 narancsuk volt, egy kés, néhány halász, zsinór és harog. 8 hajó törött, néhány gumicsónakban. És telnek a napok, hánykolódnak a tengeren, már elfogy a 4 narancs is, amikor kezd egyik-másik hangot adni az aggodalmaskodásának, akkor az egyik előveszi a zsebéből a kis új testamentumot, és azt mondja, na most ide figyeljetek, olvasunk az Isten igéjét. És olvassa ezt a Máté evangéliumából. Ne aggodalmaskodjatok, éltetek fel. Elég minden napnak a maga baja. Igen ám, de az egyik hitetlen közülük fölcsattan is azt mondja, elég bajunk volt már eddig is. Hát még a holnap dolgai is bajjal fognak járni vajon. És alig, hogy ezt kimondta, mikor már fogytán volt teljesen az élelmük, akkor este egy ilyen fényrakétát lövött ki az egyik, jelzésképpen, hogy hát, ha észreveszi valaki őket. Nem vette észre senki őket, csak hogy bizonyos halak vették észre a fényt, és arra oda gyűltek a csónak köré. Más fajta ragadozók pedig megtámadták a csónak köré gyűlt halsereget, és azok közül félelmükben jó néhányan beugrottak a csónakjukba. Meg volt már nem csak a vacsorára való, hanem a másnapra való eledel is. És teltek a napok, összesen 21 napot hányódtak a tengeren, és amikor már megint végső kétségbeesésbe jutottak volna többen, mert megint nem volt mit enni, akkor egyszer egy ilyen halvadászó madár kimerülten rászállt az egyik hajótöröttnek a fejére. Nos, ha megfogták, szétosztották a húst, és megint volt, mit ennek. A belsőségeket pedig fölakasztották a horgokra, és haláztak vele. Igen ám, de már nem volt vízük. Akkor kétségbeesésükben elkezdtek kiáltani és imádkozni, hogy Isten tudja, hogy mire van szükségük. És az éjjel jött egy vihar, jól megáztak, de a ruhájuk is megtelt vízzel, utána azt boldogan kicsavarták, és volt ivóvízük. És végül a 21. napon kisodródtak a partra, és a szigetlakók gondoskodtak róluk. Különös, hogy Isten ilyen vészhelyzetekben is, ilyen szokatlan és egyáltalán nem kívánatos körülmények között is tudja minden napra kirendelni azt, ami éppen szükséges a létfenntartáshoz. És Isten még ezt is be tudja bizonyítani, hogy ilyen körülmények között is napokon át tudja, hogy mire van szüksége néhány hajótöröttnek. Lehetne órákig, napokig beszélni sok-sok hasonló esetről és élményről, hogy Istennek milyen módon van mindig különleges ötlete arra, hogy az ember mindennapi szükségét kielégítse. Tanuljunk meg hát az Isten jobb kezéből élni. Tanuljunk meg hát aggodalmaskodásmentesen élni. Tanuljunk meg hálásak lenni a mindennapi kenyérért, és tanuljuk meg együtt kérni, mert hogy ez a kérés így kezdődik többes számban, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nem úgy, hogy az én kenyeremet add meg nekem, aztán a többi kenyerével. Mi lesz, az már nem az én dolgom. Nem, hanem többes számban, közösségi formában kell kérni, másra is gondolva kell kérni, és másnak is adva kell hálát adni Istennek. Azaz közösséget teremt Isten még a kenyérgond körül is, és kizárja az önzést, hogy így együtt éljük át Isten gondoskodó szeretetének a csodáját, és átéljük azt, amit a 145. Zsoltár így fogalmaz, hogy mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledet. Vagy mindenek szemei tereját vigyáznak, mondja a Károli fordítás. Mindenki szemei tereját figyelnek, és te idejében adsz nekik eledet. Ha ők kérik, együtt, közösen, és hálát is adnak együtt, közösen. Ilyen módon áldjon meg Isten minket a mindennapi kenyér gondjának hordozásában, az aggodalommentes életvitelben, és a hálaadó naponként Isten elé álló magatartásunkban. Mert ez méltó Isten megváltó gyermekeihez. Amen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy olyan megváltót adtál nekünk, aki ismeri szükségeinket, sőt ismerte az emberi éhezést is. És mégis nem engedett a kísértőnek, hanem kimondta azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy ezt nagyon komolyan vegyük mi is. És a kenyér mellett kérjük a mindennapi igét, a lélek kenyerét, az angyalok kenyerét. Köszönjük hálaadással, hogy te újra és újra megnyitod gazdag tárházadat, és csodálatos bőséggel ellátod gyermekeidet. Hogy igaz legyen, amit Dávid, a zsoltáros megfogalmazott élete végén, gyermek voltam, meg is öregettem, és soha nem láttam, hogy kenyér kéregetővé lett volna az igaz. Könyörű rajtunk, hogy igyekezzünk a te szentségedben, a te tisztaságodban járni. Rád hagyatkozó bizalommal, igazi istenfélelemmel. Hogy átéljük újra és újra a te gondoskodásod csodáját. Hogy amikor nem látunk már további lehetőséget, akkor észrevegyük az általad megnyitott ajtót. Olyan ajtót, amire mi nem is gondoltunk volna. Köszönjük, hogy van ilyen ajtó. És te idejében a legnagyobb meglepetés szerűen megnyitod nekünk az ilyen ajtót. Könyörű, és adj nekünk lelkilátást. Észrevenni, hogy a te kezed cselekszik olyankor. És te szeretetből gondoskodsz, azért, hogy beléd vetett bizalmunk soha el ne fogja. Áldj meg Istenünk minket, megváltott gyermekeidet, hogy tudjuk közösen, együtt, önzésmentesen kérni a mi mindennapi kenyerünket, a mai nap adagját, és ugyanakkor hálán kifejezéséül taníts meg abból tovább is adni, hogy mások is örüljenek a te gondoskodó szeretetednek. Köszönjük hálaadással, hogy minden napnak megvan a maga baja, és elég is minden napnak a maga baja. Könyörű, hogy a holnap baját ne akarjuk a nyakunkba venni ma. Köszönjük hálaadással a megterített asztalt, amihez most hívsz minket, vagy őszinte alázatot, bűnbánatot és rád figyelő szívet. Amen. Testvérek, most készüljünk a mostani hálaadó úrvacsorára. A 264. éneket énekeljük. 264. ének így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Okay.
Imádkozzunk, testvérek! Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint ti néktek azt előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, és ezt mondta. Ez a pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Mert valamennyi, aki azért méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Drága testvérek, az elhangzott ige hirdetésben arról volt szó, hogy nem kell aggodalmaskodni. Nem szükséges aggodalmaskodni. És úgy gondolom, hogy amikor ezt így meghallottuk, akkor nem csak bennem merült fel először így a kérdés, vajon aki szól, az tudja-e, hogy éppen mi van az én szívemben? Úgy gondolom, hogy ha hallunk egy ilyen kijelentést, biztatást akár, bizonyságtételt, akkor felmerül bennünk így is, hogy de vajon tudja-e az, aki most megpróbál vigasztalni, hogy én mivel nézek szembe, mik a hiányaim, mi a félelmem, mi az, ami leterhel. Hadd mondjam el, ha bár sokszor jogosan merül fel bennünk így a viszontkérdés, az, ami most az ige hirdetésben elhangzott, most a szószékről elhangzott, az nem csak egy lelkipásztornak a bizonyságtétele volt, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a szava. Aki a hálaadás ünnepén úgy keresett meg téged itt a templomban, hogy nagyon jól tudja, mi van a szívedben. Nagyon jól tudja, mi a te hiányod, hiányosságod, mi a te félelmed, mi az, ami leterhel, és mi az, amiben segíteni és felemelni tud. Az Úr Jézus Krisztus szólított meg, és hogyha vitatkozol is a szívedben, hogyha próbálod az igét valamiképpen eltaszítani magadtól, ő közel jön most a megterített asztalban, hogy meggyőzzön. A János evangéliumában van egy csodálatos rész, amikor az Úr Jézus kijelenti, hogy én vagyok az életnek a kenyere. És úgy mutat magára, mint aki valóban az élet. Az élő atyának a küldötte, az életnek a birtokosa, aki életet tud és akar adni. És a tanítványok nem értik. A sokaság nem érti. Jézus pedig türelmesen magyarázza. Érdemes elolvasni a János evangéliumának a 6. fejezetét. És elmondja azt, hogy én azért szálltam le a mennyből, hogy nektek életetek legyen. És nagy türelemmel ezt odaviszi, közel viszi a hallgatókhoz. És az, aki figyel, aki komolyan veszi Jézusnak a szavát, az megérti, hogy nem arról van szó, hogy ő a testét fogja odaadni nekik, hogy a vérét fogja rájuk önteni. Ez is megtörtént a kereszten. Hanem amikor beszél az élet kenyeréről, akkor azt mondja el, hogy amiképpen az én testem a kereszten megtöretik, ti a kenyérben, a kenyér által az, ami mindennapi táplálékotok, és amit nagyon jól ismertek, közel fogtok kerülni az élethez. Vajon lehetséges ez? Vajon lehetséges az, hogy legyen nekünk igazi lelki életünk? Mert értjük, Jézus itt nem a testi életről beszél csak. Mert azt éljük. Megszülettünk és vagyunk. Az élet ennél több. Az, ami a Biblia szerint élet, az a lelki élet. Vajon lehetséges az, hogy legyen nekem teljes lelki életem? Vajon lehetséges az, hogy a sok nyomorúságom, hiányom, félelmem, lelki terhem ellenére legyen egy teljes életem? És valaki nagyon szépen fogalmazta ezt meg, amikor azt mondta, úgy, ahogy a kenyeret megesszük, és egyé lesz velünk, úgy, ahogy ezt a kortybort megisszük, és egyé lesz velünk, úgy, ahogy Isten napról napra táplál a mindennapi kenyérrel, és nem tudjuk, hogy hogy válik az az életünk részévé, hogy épül az be a sejtjeinkbe, hogy ad erőt, hogy viszi előre az életet. Ugyanúgy az Isten csodálatos kegyelme is titkon működik, dolgozik bennünk. Élünk a mennyei kenyérrel, befogadtuk az életünkbe, elkezdte bennünk az ő munkáját, és kibontakozik a lelki élet. A kicsi gyermeknek az életét nyomon lehet kísérni. Látványos az, ahogy fejlődik. A csecsemőben hogyan lesz négykézláb mászó gyerek ki, aztán hogyan egyenesedik fel, hogyan nő fel, aztán már ott van, hogy kinőtt a szülőknek a kezéből. Ez így látványos. És van a lelki életnek ilyen látványos része. Viszont van olyan is, ami nem látványos. Olyan is, amikor csak úgy odafigyelve együtt élünk a mi mennyei Urunkkal. Nem történik különös dolog az életünkben, csak tudjuk, hogy élünk. Sokan teszik így fel a kérdést, vajon ez így megtörténhet? Valóság ez? Létező dolog? És az ige azt mondja, Jézus arra tanítja azt a sokaságot, és most arra tanít a megterített asztal, hogy igen, aki ide jön hozzá, oda megy hozzá, annak élete van. Kívánom testvéreim, hogy ezzel a szívvel, ezzel a hittel tudjunk idejönni most az Úr asztalához, és az új kenyér ünnepén neki őszintén, teljes szívből adni hálát. Amen. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvallva a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért a mi irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt, hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Megvallottuk testvéreim a mi bűneinket, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az Egyetemes Keresztény Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján a következőket kérdezem tőletek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és e földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad mi nékünk, a mi kegyelmes Istenünk, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen.